Kairól a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
13 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Fehér József kezeli, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Molnár András. A bemondót Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsorkínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy augusztus 24-én zár az év kiállítása díjra jelölt Székelyek című tárlat a Néprajzi Múzeumban. A Kapa központban látható a 2024-es év eseményeit megörökítő sajtófotó kiállítás. Augusztus 15-e óta 3 új és 3 frissen restaurált szoborral várja a látogatókat a Nagyharsányi Szoborpark, illetve augusztus 25-én indul a Városmajori szabadtéri színpadon a Szemle Plusz színházi fesztivál. 14 és 15 óra között tokai frekvenciánkon Lélekműhely című összeállításunkban Pap Miklós görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok a családi életben megélt irgalmasságról beszélgetnek.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten rövid időn belül már harmadszor támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen, egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba, írta a miniszter. Nem fog menni. Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük, áll a bejegyzésben. Az MVM csoport okosmérős ügyfelei ősztől újra kérhetik az egyforma összegű áramszámlákat, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Cepek Gábor emlékeztetett, tavasszal kérték fel a Nemzeti Energiavállalatot a szükséges fejlesztések elvégzésére. Ezek elkészültek, így szeptembertől lehetővé válik az érintett mintegy 230 ezer ügyfél számára, hogyha igénylik, ismét havonta azonos összegű villanyszámlát kapjanak. Az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el, költségeik így jellemzően a téli hónapokban megugorhatnak. A tervezhetőbb rezsikiadások érdekében most visszatérhetnek az egyenletes részszámlákhoz. Várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük, tette hozzá. Az idősoros elszámolási módba ősztől átkerülő ügyfelek változatlanul egyenletes részszámlákat kapnak, ha korábban amellett döntöttek, tájékoztatott az államtitkár. A magyar családokat Európa legalacsonyabb áram és gázárai mellett kiszámítható és átlátható számlázással is segítjük, fogalmazott Cepek Gábor, aki a poszthoz fűzött kommentárjában jelezte, az érintett ügyfeleknek érdemes figyelniük az e-mail fiókjukat, postaládájukat, mert hamarosan részletes tájékoztatást kapnak az MVM csoporttól. Gyengébben alakult a második negyedévi német GDP növekedés az előzetes jelentésekhez képest, közölte a Szövetségi Statisztikai Hivatal a Destatis pénteken. A német bruttó hazai termék a második negyedévben ár szezonális és naptári kiigazítással 0,3%-kal csökkent az előző negyedévihez képest, miközben a július végi előzetes jelentés még csak 0,1%-os csökkenést jelzett. Az idei első és a tavalyi utolsó negyedévben 0,3 illetve 0,2%-kal bővült, 2024 második negyedévében 0,3%-kal csökkent negyedéves bázison a német bruttó hazai termék. Az újonnan rendelkezésre álló adatok alapján 2025. júniusában különösen a feldolgozóipar és az építőipar termelése alakult rosszabbul a vártnál. Elfogtak egy férfit, miután igazoltatták, és kiderült, hogy a saját testvérének adta ki magát, miközben 11 körözés volt érvényben ellene, közölte a készenléti rendőrség a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a járőrök a főváros 8. kerületében láttak el szolgálatot augusztus 18-án délután, amikor egy Könyves-Kálmán körúti benzinkút parkolójában igazoltattak egy férfit, aki kérdésükre elmondta, hogy semmilyen igazolvány nincs nála, ezért a rendőrök az adatai bediktálását kérték tőle. A nyilvántartásban megjelent arcképes fénykép azonban egyáltalán nem hasonlított rá, ezért a járőrök biometrikus ellenőrzést hajtottak végre, így kiderült, hogy a férfi a testvérének akarta kiadni magát. Mint kiderült, a 26 éves budapesti férfi ellen 11 körözés volt érvényben, kereste őt több rendőrkapitányság és bíróság is. A bűnügyi listáján volt szabálysértési elzárás, járművezetéstől eltiltás, közúti veszélyeztetés, de más bűncselekmény is. A készenléti rendőrök a 8. kerületi rendőrkapitányságra állították elő a férfit, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de délnyugaton egy-egy futózápor, esetleg gyenge zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a minimumok 6 és 15 fok között alakulnak, délutánra 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Puckó József néprajzkutatót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Megjelent egy újabb könyve, és ez arra sarkalt minket, hogy újból találkozzunk, és beszéljünk a soron következő kiadványáról, amely a közelmúltban került bemutatásra. Címe: Istennek legszebb ajándéka, a búza vetése és aratása Hajdúnánáson. Javaslom, hogy kezdjük a beszélgetésünket mi is úgy, ahogy a könyv előszava kezdődik, egy bibliai idézettel, Mózes könyvéből: amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás. Valóban az egyik legszebb isteni ajándék a búza és a kenyér az emberiség számára?
Egészen bizonyosan így van, hiszen az élet alapja. Nem is véletlenül mondták eleink, és az idősebbek manapság is így szokták emlegetni a kenyeret, hogy az élet. Mert aki elveti a magot, az életet vetette el, a szárba szökken, és megtermi majd ismét az életet, amiből kenyér, azaz az élet legfőbb, legfontosabb alapja lesz. Így fognak össze a szavaink és a szavak mélységei mindazzal, ami a napi megélhetést, a mindennapi kenyeret jelentette. Így hát a bibliai gondolat, mint üzenet, az végigkísérte a mi népünket, a mi magyarságunkat egészen a közelmúltig, mind addig, amíg a kenyeret, tehát az életet a szószoros értelmében kézi munkával kellett előállítani. És azt hiszem, hogy ide nagyon szépen illik Móricz Pálnak, a mi helyi írónknak, a mi Móricz Zsigmondunknak a gyönyörűséges gondolata, aki református emberek ajkáról, ő maga is református volt egyébként, jegyezte le és hagyta meg egyik írásában számunkra, hogy a búza, a búzából készült kenyér az Istennek legszentebb ajándéka. Ezért is választottam egyébként ennek a könyvnek a címéül éppen ezt a gondolatot.
És legszebb imádságunkban, a mi atyánkban is minden egyes alkalommal imádkozunk a kenyérért, mert hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma.
Bizony, itt a másik, hogy a mi atyánk, amit most már függetlenül attól, hogy miként vetjük el az életet, és miként aratjuk le az életet, pontosabban ma már mi, akik kenyeret fogyasztunk, már szinte alig teszünk valamit, vagy semmit éppenséggel a vetésért és az aratásért, hiszen ezt elvégzik helyettünk a gépek. Ám a keresztény ember napi imájában mégis elmondja azt az ősi fohászt a Jóisten felé, hogy minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, mert hogy nem, az élet alapja ma is, függetlenül attól, hogy két kezünkkel teremtettük-e meg, vagy éppenséggel gépek által, akkor is a kenyér. Ezért is aktuális, és mi szerintem mindig is aktuális, vagy örökké aktuális marad a mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, fohász.
És az ajándék mellett áldás is a kenyér, hiszen a búza is áldás volt, az áldott magyar föld termése.
Igen, tekintettel arra, hogy imádságos lélekkel vetették el, imádságos lélekkel gondozták, és imádságos lélekkel is aratták le. Ez mind külön magyarázatot igényel. Annál is inkább, mert már a vetőmag kiválasztása is imák elrevegése közepette történhetett, hiszen a jól megválogatott vetőmag, a jól megtisztított vetőmag jelentette a következő évi megélhetést. Tehát ez egy közösségi munka volt, legalábbis a család közös összedolgozásának, amikor gondoljunk bele, hogy a vetőmag közé került konkolyt, egyéb olyan gyommagvakat, amelyek csak szaporodtak volna, de hasznuk nem lett volna, ezért ezt ki kellett válogatni. És a 19. század derekáig, amíg meg nem jelentek azok a bizonyos szórógépek, amelyek képesek voltak külön választani a vetőmagnak való magvakat a nem odavalóktól, hát addig ezt kézzel tették meg, belöntötték egy nagy teknőbe, általában a dagasztó teknőbe, nekiült a család, és kiszedte, kiszedegette, kiválogatta a magvak közül a nem elvetendőket. Ez azonban nagyon sok imádságot is igényelt, hiszen ez csak türelemmel és Isten felé fordulással történhetett meg. És aztán, amikor elvetették, akkor ennek is megvolt a ceremonikus szakrális háttere, tekintettel arra, hogy általában templomos lélekkel indultak ki a földekre. Ez azt jelentette, hogy azokat az eszközöket, amelyeket használtak, általában megszenteltették, ha katolikusokról volt szó, de a magot mindenképpen. És amikor megérkeztek a föld szélére, szántáskor is, de a vetés megkezdésekor is, kelet felé fordulva, egy mi atyánkot és egy fohászt mindenképpen elmondtak, hogy a Jóisten adjon áldást arra a munkára, amit éppen el kell végezniük. Mindig hangsúlyozom, a jövő évi áldás, azaz a kenyér a mindennapi falat megteremtése érdekében. És ugyancsak imádságos lélekkel kellett végigélni azokat a heteket, hónapokat, amikor a magból kalász lesz, a kalászból pedig érett termés, mert hogy igazán nem volt mindegy, hogy milyen időjárás sújtja a termést, és az sem volt mindegy, hogy aztán végül mennyi gyommag maradt a magvak között. Mert az egyik egy fentről jövő csapás, egy természeti csapás, a másik pedig talán a nem kellően figyelmes munka eredménye, egy biztos mindegyik ellen védekezni kellett, és ilyenkor a legfőbb védelmezőrő mégiscsak az imádság volt, azért, hogy a Jóisten viharral, esővel, egyéb csapással ne sújtsa a termést. És aztán elkövetkezik az aratás, amikor megint csak imádságos lélekkel vonulnak ki, teljesen mindegy, hogy milyen felekezethez, milyen egyházhoz tartozó emberekről, családokról, munkásokról beszélünk, mert amikor hajnalban, még nap felkelte előtt megjelentek az aratandó föld peremén, szélén, akkor ugyancsak a nap felé fordulva elmondtak egy imádságot, azt kérve, hogy most már a megért terméshez, a beérett élethez, annak aratásához adjon a Jóisten számukra elegendő erőt, egészséget és jó időt, forróságot, olyat, mint amilyen mostanság van, mert ha valamikor, akkor aztán igazán nem kellett eső. Gondoljunk bele, ma egy kombájn pillanatok alatt végigmegy egy fél határrészen, és mielőtt a felhő megérkezne, már száraz helyen van a termés. Akkor ez nem így volt, 6-7 héten keresztül kellett imádkozni azért, hogy ha tegnap nem volt eső, ma se legyen, mert még mindig van hátra aratnivaló. És ha a Jóisten meghallgat ezeket a kéréseket, akkor ez így is történt.
Szép népi szokásaink is kapcsolódnak a kenyérhez. Elég, ha arra gondolunk, hogyha leesett annak idején, és hát remélhetőleg sok családban is így van még ez, hogyha véletlenül leesik egy kenyérdarab, akkor azt felvesszük és megcsókoljuk. Mire utal ez a szép szokás?
Talán a legszebb az, hogy ezen a református vidéken a kenyérhez a boldogasszony fogalma kapcsolódik. Ez azt jelzi, hogy a reformáció utáni századokban is megőrződött, átsugárzott, átsugárzik máig az, hogy a kenyérben a boldogasszony arcát látják, vagy a Szűz Mária arcát látják a gyermek Jézussal, csak úgy, mint egyébként a búza szemben. Éppen ebből következőleg, ha a kenyér, az élet, az a boldogasszony arca, akkor azzal nem lehet akárhogy bánni. Minimum meg kell becsülni, hiszen mennyi munka volt mögötte, az előbb erről beszéltünk. Mennyi fáradozás, mennyi reménykedés, mennyi imádság. Másrészt pedig nem lehetett méltatlanul bánni vele. Tehát, ha az véletlenül leesett, mert szándékosan senki nem dobta a földre, akkor azt azonnal föl kellett venni, minimum megfújni és megcsókolni, és egy fohászt elmondani a boldogasszony felé, a szűzanya felé azért, hogy ezt a falatot biztosította számára, és hogy most ő óvatlanul egy hibát, egy bűnt követett el. És számos egyéb ilyen rituális cselekedetek kötődtek magához, a kenyérhez, azzal egyetemlegesen, hogy azért megszelni sem volt ajánlatos akárhogyan, hiszen ezred évek óta őriztük, hoztuk, megőriztük magunkban a kenyér megszelésének szokását.
Milyen volt ez itt Hajdúnánáson?
Itt Nánáson a reformátusságnál is fennmaradt az a ősi katolikus szokás, hogy mindig a kenyér fenekét, az alját, a hasát érítették meg először a késsel, és oda keresztet rajzoltak. Enélkül kenyeret megszállni nem lehetett. Ez azt jelentette, hogy az égiek felé köszönetet mondtam, ez felért tulajdonképpen egy imával, mert a keresztben, mint jelképben ott volt maga a köszönet. Ezt megelőzően mondjuk a Szent István királyunk előtti időkben, századokban, amikor a boldogasszony kultuszunk ugyancsak élő valóság volt, akkor ezt a boldogasszony felé, az égiek irányába ajánlották fel magát a kenyeret, nem keresztel megjelölve, hanem imába foglalva.
A kenyér hangját hallom én, az apám szavát vallom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. A mezők útját járom én, a gyárak súlyát hordom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég. A mezők szorgos illatát, a jövő szabad szép szavát jelentett, ó, az át. Yeah.
Miket, milyen fontosabb részeket tartalmaz ez a közelmúltban megjelent könyv? Milyen fontosabb részei vannak?
Nos, én ebben a kötetben nem egy gazdaságtörténeti beszámolót kívántam összeállítani egy jó egyévnyi kutatómunka eredményeképpen, hanem az olvasót szerettem volna végigvezetni a föld megmunkálásától egészen a vetésen, a vetés gondozásán át az aratással kapcsolatos teendőkön. Ennek igyekeztem megmutatni egyrészt a hagyományos arcát, azt az arcot, ami gyakorlatilag éppen a mai világunkban kezd végleg eltűnni, hiszen a kézi erő teljes egészében felváltotta már a gépi erő. De tekintettel arra, hogy itt élnek még közöttünk azok az idős emberek, akik fiatalabb korukban mondjuk kézzel végezték ezeket a munkákat, ezért ők nagyon sok érdekes dolgot, munkafogást, munkafolyamatokat, imádságokat, szokásokat tudtak elmesélni, amelyek ebben a könyvben tulajdonképpen megmentődtek. Másrészt pedig a könyv utolsó harmadában igyekeztem figyelni arra is, hogy azokat a újból megálmodott, újra kitalált hagyományelemeket, amelyek a hagyományőrzés tekintetében érdekesek, tehát amikor újból felelevenített a város több régi hagyomány cselekedetet, többek között mondjuk az aratás szertartásának bemutatását, erről is egyfajta áttekintést igyekeztem adni, hiszen ez már 16 esztendős múltra tekint folyamatosságában is vissza ebben a városban.
Itt a különböző aratónapokra, arató ünnepekre gondol?
Arról van szó, hogy a város, illetve itt egy helyi hagyományőrző közösség, a hajdúvok, Réta nevet viselő, nagyszerű, nagyon lelkes közösség, a Nyakas András által birtokolt tulajdonolt farm közreműködésével és az ő tanyáján, az ő birtokán esztendőnként júliusban, akkor, amikor hagyományosan az aratás zajlott, megrendezik, és megrendezték az idén is az úgynevezett hagyományos arató ünnepet, aminek a lényege és a küldetése nem az, hogy versenyezzenek egymással a különféle csoportok, hanem az, hogy megmutassák azt, hogy egy-egy vidékről érkezvén ott vagy egy másik helyen milyen szokások voltak a jellemzőek. Mondjuk milyenek a hajdúságban, a nyírségben, mondjuk a Párciumban, mert onnan is szoktak jönni, vagy Székelyföldön, vagy Lengyelországban, vagy éppen a felvidéken.
Mennyire képes ez a kiadvány? Mi most könnyű helyzetben vagyunk, hiszen itt tartjuk a kezünkben a könyvet, de legyen olyan kedves, ismertessük és illusztráljuk a kedves hallgatók számára is, hogyan kell elképzelniük ezt a kötetet.
Nos, ahogy az előbb mondottam, egyrészt egy szöveges áttekintést igyekeztem adni. Az én szakmai fölfogásom szerint nem elsősorban a többség számára nehezen értelmezhető tudományos nyelvezettel, éppen ellenkezőleg egy mindenki számára befogadható, könnyen olvasható szövegkörnyezettel, úgy, hogy közben arra törekedtem, hogy minél több olyan dokumentációt, fényképes dokumentációt helyezek el, amelyek segítik azoknak a szöveges elbeszéléseknek, leírásoknak az értelmezését, amelyeket én fontosnak tartottam. Az én szakmai álláspontom ugyanis az, hogy egy fénykép olykor sokkal beszédesebb tud lenni, mint ugyanannyi szöveg, amennyi a helyén elfér. Ezt nem kell különösebben magyarázni, nem véletlen, hogyha egy könyvet a kezünkbe veszünk, akkor mindig először mit is teszünk, a fényképeket nézzük meg, mert már kapunk egy benyomást, egy áttekintést, egy valamiféle vizuális üzenetet arról, hogy mi is lehet ebben. És hogyha ez pozitív, ha elnyerte a tetszését a leendő olvasónak, akkor lehetséges, hogy elolvassa a hozzá tartozó szöveget is.
Apropó, ha már szövegek, akkor az előszóban, ahogy olvastam, nagyon tetszett az a rész, miszerint szemügyre vette a konyhák díszítésére használt feliratos falvédőket is, hiszen azokon különféle aratással kapcsolatos életképek is megelevenednek. Ezek a konyhai falvédők, ezek mindig olyan találó mondatokat és rigmusokat fogalmaznak meg, nekem nagyon tetszenek. Felelhető még ezek közül jó néhány hajdúnánáson?
Döntően inkább mások a múzeumban, illetve azon túl a hagyományőrző egyesületek gyűjteményében, holott nem is olyan túl régen, tehát például az 1960-as, 70-es években, de a két háború közötti időben meg különösképpen, ezek szerves részei voltak a lakóházaknak, de nem csak a paraszti lakóházaknak, hanem még a polgári, városi, fővárosi, polgári, kispolgári lakóházaknak is. Ezek egyébként olyan témákat, üzeneteket tartalmaztak, amelyek valamilyen módon naponta vagy minden pillanatban emlékeztették a háziasszonyt, a család tagjait arra, hogy például milyen nagy szerepe van az ember életében az aratásnak, az életnek, a búzának, illetve az ezzel kapcsolatos teendőknek. Most tudni kell, hogy ezeket általában, még ha előre úgynevezett drukkolásos útján, tehát előre rajzolt vászonra hímezték, de a háziasszonyok készítették ezeket, tehát a témát már hímzés közben is örölgették, átgondolták magukban, úgymond megdolgoztak érte. Nem is véletlenül, hogy a szobának, főként a konyhának arra részére tették, ahol leginkább szem előtt volt egyrészt. Másrészt pedig a feladatuk az is volt, hogy olyan helyre akasszák, ahol azon túl, hogy jól látszik és üzenő, hogy mit gondolnak az ott élők például az aratásról, ugyanakkor védjék is azt a szűk környezetet, mondjuk a tűzhely környezetét, a falat, hiszen azért ők se engedhették meg maguknak, hogy naponta meszeljenek, hogyha használták a konyhát, már pedig használat közben bizony, akkor szennyeződés is keletkezik. No hát ezért tartottam fontosnak, hogy ezeket a falvédőket is megvizsgáljam, hogy megmutassam, hogy ezek milyen üzeneteket tartalmaztak. Lényeg az, hogy nagyon patetikus módon azt beszélték el, hogy aratás nélkül, vetés és aratás nélkül nincsen élet.
Törekedett arra is, hogy néhány kenyérreceptet is megosszon, hiszen gondolom, hogy jó néhány kenyérrecept létezik.
Erre nem kellett törekednem, tekintettel arra, hogy ősi soron egyfajta eljárást alkalmaztak, aminek a lényege mindig ugyanaz volt, ami anyáról leányra hagyományozódott, hogy miként kell őrizni, vigyázni, akár a fej alatt őrizni, a párna alatt őrizni a párt, hát nem egymás párját, hanem a kovászt tulajdonképpen. Ez volt a lényege, a lelke a kenyérnek, és olyan sokszor hangsúlyoztuk az imádságot. Hát a párt, tehát a kovászt is megfelelő vallásos lélekkel lehetett csak egyik sütéstől a másikig megtartani, mert ha az megfázott, ha arra nem vigyáztak kellőképpen, akkor a következő héten nem lehetett kenyeret sütni, mert nem volt hozzá élet, indító élet. Márpedig a legnagyobb szégyennek az számított egy parasztitás, de egy polgári társadalmi rétegben is, hogyha kovász kellett kérni a szomszédból, mint tüzet kérni, vagy ilyesmi, mert akkor azt mondták, ez egy nagyon restasszony, ez egy nagyon lusta valaki, egy nagyon figyelmetlen valaki, és utána ez rajta maradt a leányán is, és utána a leánynak is nehéz volt férhez menni, mert azt mondták, hogy ennek az anyja nem tud vigyázni, az kérje, hát ezek ilyen összefüggő dolgok. Tekintett arra, hogy ez az alapja volt mindennek. Ezeket generációról generációra kristálytisztán vitték, megvalósították, és ebben igyekeztek hibát nem elkövetni, mert akkor ennek nagyon súlyos következő a megszólás tekintetében, a megbélyegzés tekintetében.
És mi a jelenlegi helyzet? Manapság sütnek-e még finom kovászos kenyeret hajdunánáson?
Arról hallok, köztük van a feleségem is, akik már tudnak előállítani kovászt, tehát tudnak keletkeztetni, meg is tudják őrizni, és azok a igényesebbek, akik szeretnének a családjuk számára igazán megbízható, jó minőségű, tehát adalékmentes kenyeret előállítani, azok megpróbálkoznak ezzel. Hát természetesen hallunk mindenfélét, kinek milyen sikere van ebben. Egy biztos, a tudás az elsősorban szereteten alapul. Van is egy szép mondásunk, hogy aki szeret, az etet. Tehát az alapja mindennek, aki kényszerből, nyűkből, nehézségből csinál bármit, legyen az mondjuk például egy kenyérsütés, az nem biztos, hogy jól fog sikerülni, vagy fordítsuk meg, biztos, hogy nem fog jól sikerülni. Tehát kell a szeretet hozzá. Régen ezt imádságnak mondták egyébként. Aki szeret, az etet.
Nagyon fontos a könyv megjelenése is, és a színek, amely véleményem szerint búza zöld, de legyen olyan kedves, ezt majd egészítse ki ön, és az aranyló kalásszal szimbolizálva vagy bemutatva a betű színe természetesen arany. Jól gondolom én ezt, hogy egy ilyen ötlettel került kiadásra ez a könyv?
Igen, hát tekintette arra, hogy rajszakos tanár vagyok eredendően, a könyveimnek a küllemét is magam tervezem meg, mint hogy a belső összeállítását is. Ezért én a színek tekintetében nagyon fontos üzenetet igyekszek elrejteni. Ugye ennek az alapszíne a zöld. A zöld az a természetnek, a gyönyörű újjáéledésnek a színe, amiből támad maga a vetés, és ami amiből kiaranylik majd a megélt élet. Nem véletlenül, hogy aranyló határ. Költőink, íróink olyan gyönyörűen tudnak erről beszélni. Aranyló búzatábla. Mert hogy olyan szint ölt magára, amikor július tájékára a nagy hőségben megélelte a termését. És azt gondoltam, hogy a régi időket idéző arhaikus képek elé pont ezt a három aranybúzaszálat kell oda tenni, amíg önmagától is beszél arról, hogy miről is akar szólni ez a könyv. És hát ha már az arany a színe a búzának, akkor a címben is ugyanezt a szint volt illendő használni, hogy erősítse ennek a színnek az üzenetét, a belső mélységét, tartalmát.
Egy frissen sült kenyérnél nincs is finomabb és nincsen jobb illatú élelmiszer véleményem szerint, de most éljünk azzal a szimbólummal, hogy egy frissen sült, a közelmúltban megjelent könyvet és kiadványt tartok a kezemben, amely közel 210 oldalas, és ahogy említettem is, Boldogasszony havában került kiadásra és bemutatásra. Nos, kiknek is ajánlja elsősorban ezt a kiadványt, és egy milyen példányszámban jelent meg?
Ennek a példányszáma 700 darab, és arra gondoltunk, hogy minden olyan lehetséges olvasó számára ajánlható ez a kötet, akik szeretnének egy kicsit belelátni egyrészt a elődeik, őseik dolgos mindennapjaiba, ami a szószoros értelmében vonatkozik a napok mindennapjaira, és akik szeretnének belelátni egy kicsit abba is, hogy a rendkívül megterhelő, sok aggodalommal járó munka mellett, ami mondjuk például a szántást, vetést és aratást illeti, mennyi lelki felkészülésre, mennyi imádságra volt szükség ahhoz, hogy ez mind együtt azt eredményezhesse, hogy esztendőről esztendőre van megélhetése a családnak, mert nem győzzük elégszer hangsúlyozni, akkor századokon keresztül mindig a két kezük munkájával kellett ezt előteremteni. Hát ehhez sokszor tényleg nem biztos, hogy elegendő volt a fizikai erő, a fizikai erőnlét, ahhoz kellett egy spirituális támogatás, és ezt ők a Jóistennel való kapcsolatban keresték és találták meg.
Buckó József néprajzkutatónak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az újonnan megjelent kiadványához és könyvéhez, és további életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Pendely Énekegyüttes 2010-ben alakult. Tagjai mind a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, ami közismert nevén debreceni zenede növendékei. Az énekesek valamennyien debreceni gimnazisták és egyetemisták, a népdaléneklést pedig a debreceni zenedében tanulják. A hét lányból álló együttes a sok éves közös munka során jó baráti társasággá vált, azonban az őket összekötő, még ettől is szorosabb kapocs a magyar népzene szeretete és tisztelete. Legfőbb céljuk a tiszta forrásból származó énekek tovább éltetése. A népzene tiszta, mély értékeket közvetít, a fiatalok körében reneszánszát éli, de még mindig kevesebb figyelmet kap, mint amennyit érdemelne. Bízunk benne, az elkövetkező években mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy minél többen megismerjék, valják a lányok. Repertoárjuk felöleli az egész Kárpát-medence dialektusainak anyagát. Fontos számunkra, hogy ne csak megtanuljunk egy-egy éneket, hanem újra hangolva, a sajátunként tudjuk azt másoknak átadni. Idéztem most a lányokat. A hagyományőrző énekesekkel való személyes kapcsolat kialakítását és ápolását is elengedhetetlennek tartják, ezért időről időre a magyar nyelvterület különböző pontjain népzenei gyűjtőutak során gazdagítják tudásukat. A Pendely Énekegyüttessel az érdeklődők különböző magyarországi és határon túli népzenei koncerteken, rendezvényeken, fesztiválokon találkozhatnak. Az együttes az eddigi legnagyobb szakmai elismerését 2017. decemberében a Fölszállott a páva 2017 televíziós tehetségkutató műsor énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriájának győzelmével ért el. Nos, ennyi bevezető után a következő percekben a Pendely énekegyüttes repertoárjából készült összeállításunkat hallják, amelyhez kellemes zenehallgatást kívánunk.
Tegnap virrad óra, megcsípett egy borha, hely, megcsípett egy borha, ott maradt az orra. Aras, rúzsám, aras, megadom a garas, hely, ha én meg nem adom, megadja galambom. Arattam, arattam, kivét is kötöttem, sej a rúzsám talóján, meg is betegedtem. Nem ám az az asszony, hely, nem ám az az asszony, kinek sok lúdja van, hely. Ha nem az az asszony, hely, ha nem az az asszony, kinek szép lánya van, hely. Nem ám az az ember, hely, nem ám az az ember, kinek sok földje van, hely. Ha nem az az ember, hely, ha nem az az ember, kinek sok fia van, hely.
Hallott pajtás, jön a farsang.
Nem kell a jó lóra sallang, kötünk rá a sárga csengőt, hogy keressünk szép szeretőt. Kötünk rá a sárga csengőt, hogy keressünk szép szeretőt. Édesanyám, sok szép szava, kire nem hallgattam soha, ráhallgattam a másira, nem az édesanyám néra. Ráhallgattam a másira, nem az édesanyám néra.
De haragusznak
a battai gazdák, ellopták az elcsiek a hagymát. Megállj, bíró, megállj, nem sokára, tied lesz a vörös hagyma szára. Méresből lett a battai bíró, a két szemét válja ki a holló. Az új bíró csak annyival jobb lett, hogy az adó 100 forinttal több lett. Az új bíró csak annyival jobb lett, hogy az adó 100 forinttal több lett.
Ezt a legényt még akkor megszeretem, mikor vilállagál őszert beszéltem. Megtetszett a gyönyörű szív szavaró, homlokára döndörödött hajaró. Bíró rám szabjon törvényt, ha lehet.
A legények megyás fiát szeretnek, szar az amor az fügyeli a rígó. Szerelemben nem páráncsol a bíró. Fogok még égi óvávát üzenni, fog még engem fiel hajót szeretni.
A Tiszából a Dunabá fúj,
folyá víz. Mi dolog az, kis angyalom, hogy te sírsz, hogy ne sírnék, hogy ne rívnék, mámiék. Most kezdelek, meg szeretni ma remény. Jegenye fá, te tehíbe mágósa, két holó
szalad, juhász, szalad, mert megfog valaki. Meg is fogtak engem, vasra is verettek, vasra is verettek. A kassai fegyház fenekére tettek. Írtam az anyámnak, küldjön fehér ruhát, küldjön fehér ruhát, de azt írta az anyám, hogy semmi közöm hozzád. De azt írta az anyám, hogy semmi közöm hozzád. Magosan szállad a rú szépen szól, haragszik a kis angyalom, már nem szól. Ne haragudj, kis angyalom, sokáig, mert tiéd lesz a koporsóm bezártáig. De hótófehér a gyöngyösi hegytető, ritka most az igaz szívű szerető, már én is találtam egy hitelgetőre, de nem igaz hűséges szeretőre. Ha meghalok, csillag lesz én belőlem, magányosan ott ragyogok az égen. De hajnaltájba beragyogok orcádra, mikor ülsz az új babádnak a jár. már hajnaltájban beragyogó kurcádra, mikor ülsz az új babádnak a lába, te erdőben, erdőben, a rózmaringerdőben, ellopták a lovamat belőle, a nagy szerelembe, de nincsen az ellopva, mert be van az hajtva, a kassai bíróház előtt szól a csengő rajta, mert ismerem a csengőt a vékony szólásáról, mert ismerem a régi volt szerető macsinos járásáról. Hely, de ismerem a régi volt szerető macsinos járásáról.
torcája. Beeste kiaszik a lámpa, ne szerelem van a házba, nem így inkább a legénybe, babája ül az ölébe. Nem így inkább a legénybe, bátran ül el a sötétbe.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a Pendei Ének Együttes repertoáriából készült szállításunkat hallották. A műsort Túri Sarolta készítette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket és további kellemes időtöltést. Szép péntek délutánt is kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Fehér József kezeli, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Molnár András. A bemondót Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsorkínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy augusztus 24-én zár az év kiállítása díjra jelölt Székelyek című tárlat a Néprajzi Múzeumban. A Kapa központban látható a 2024-es év eseményeit megörökítő sajtófotó kiállítás. Augusztus 15-e óta három új és három frissen restaurált szoborral várja a látogatókat a Nagyharsányi Szoborpark, illetve augusztus 25-én indul a Városmajori szabadtéri színpadon a Szemle Plusz színházi fesztivál. 14 és 15 óra között tokai frekvenciánkon Lélekműhely című összeállításunkban Pap Miklós görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok a családi életben megélt irgalmasságról beszélgetnek. Ugyanebben az órában kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunk kezdődik, melyben a görögkatolikus metropólia 10 éves évfordulójáról szólunk elsőként, majd ellátogatunk a Felső Zsolcai Nagyboldogasszony búcsúba. Beszámolunk egy szűzanyaszobor megáldásáról, és beszélgetünk Regele Krisztinával a nigériai élményeiről. Ajánlunkban dr. Lőrinc György borász, a Szent Andrea pincészet tulajdonosa szól arról, miért állítanak szobrot a szűzanyának.
Boldogságos dűlőben, Hegerszólát községben is található egy szűzanyaszobor, valamint Egerben a Nagyegethegynek a közepén is van egy szűzanyaszobor, hát nyilván a pincébe és a pince előtt is, és hát ahol lehet, én igyekszem hálámat kifejezni az Isten szülőnek, nyilván az Istennek, hogy ilyen patronát adott nekünk.
15 órakor irgalmasság óráját hallanak, ezután Szűz Máriáról, mint királynőről, és Szent Claude de la Colombiáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott tegri segédpüspök. Ezt követően Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő. 15 óra 30 perckor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával, Hadobásné Tóth Ceciliával és Hadobás Zoltánnal folytatja a beszélgetést a barátságról. A 16 órai hírek után kívánságműsorunkkal jelentkezünk, ezt követi Iránytű című műsorunk. A mai adásban kiderül, hogy egy Sajó Szentpéteri lány nyerte az augusztus 16-ai Balatonlellei Olympians Beach többforduló szépségverseny döntőjét. Koleszár Liliánával, fitness karrierről, előkészületekről, lemondásról beszélget a szerkesztő Molnár András. A verseny kulisszái mögé is betekinthetünk, adásunk végén pedig a filmvilág friss híreivel és mozi ajánlóval várunk mindenkit a készülékek elé. Egy részlet következik az adásból.
Volt egy ilyen sétálás gyakorlás, hogy hogy kell sétálni a színpadon, hogy mennyire kell, hogy mosolyogjunk, milyen arcokat használjunk, amivel a zsűrit meg tudjuk venni, ilyesmi, és akkor utána rá egy hétre, meg ugyan volt már a döntő, előtte három nappal már ott kellett lenni Balatonlellén, és akkor ott is még gyakoroltunk, egy koreográfiát csináltunk, hogy azt a színpadon majd be kell mutatni, és akkor folyamatosan meg az öltözködést, hogy tényleg tudjunk gyorsan átöltözni egyik ruhából a másikra, mert ötször álltunk színpadra öt különböző ruhába.
17 órakor regionális híreket, majd akkora esti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 18 órától rózsafűzéri imádságot közvetítünk Rádiónk EGRI stúdiójából. 18 óra 30 perckor Közelkép című műsorunkkal jelentkezünk, melyben ez alkalommal Mária Pócsra látogatunk, ahol a hívek a görög-katolikus kurzió 25 éves évfordulójáról emlékeztek meg. Lipcsek Tamás atyát, a görög-katolikus kurzió lelkivezetőjét hallják.
Olyan jó látni, hogy megtöltöttük helyel közzel a Mária Pócsi templomot. Nem ünnepelni jöttünk, különösen nem ünnepeltetni magunkat, hanem azért jöttünk, hogy hálát adjunk a mi Istenünknek, ezért a 25 esztendőért, amelyben bőséges kegyelmi ajándékaival ellátott bennünket. Mindannyian átéltük ezt a csodát, mindannyiunk életét egy kicsit megváltoztatta, amikor közelebb kerültünk a jó Istenhez, amikor éreztük a Szentlélek ajándékait, amikor úgy mentünk haza, hogy néhány centiméterrel, de a föld fölött éreztük magunkat, és átéltük azt, hogy még néhány hétig mindenen csak mosolyogni tudtunk.
A 19 órai hírek után könyvjelző című műsorunkat hallhatják, melyben magyar történelmi regényekről beszélgetünk. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az órában Kisújszálláson a görög-katolikus egyházadását hallhatják. 20 órakor a Liceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ne is szólj többet erről, bár tudnám, hogy most történt először. Így is fáj, de hagyd rám, én végül majd túlteszem magam. Csak az bánt, ahogy másoknak pózolsz, túl olcsó, hogy így juthat szélhoz. Gyöngeség, hogy a tapsért, a jó szóért önmagad feladt. Csábít talán, hogy a sor végére állj, s oda ér, hol fordul majd a szél. Mást úgy sem látsz, csak a nagy versenyfutást, mindez miért, csak hűvő semmiért. Sok árnyék és felhő, száz útvál, hol véget ér az erdő. Csak légy erős, mondd, miért kell, hogy hajszol a mások álmait. Csábít talán, hogy a sor végére állj, oda érj, hol fordul majd a szél. Sem lát, csak a nagy versenyfutást, mondd, hogy miért, sok harca semmiért.